Jó napot kívánok! Köszöntöm a lélek hangoló mai adásának hallgatóit. Szegfű Katalint hallják. A mai alkalommal igazi kuriózumot tartogatunk Önöknek. Egy Afrikából hazánkba került férfi vallomását, hitéről, megtéréséről. Dr. Pierre Sangaláról van szó, aki 1979-ben, mint ösztöndíjas egyetemista jött Magyarországra Maliból, a világ egyik legszegényebb országából. Családja igen népes, 16 gyermeket neveltek benne. Csak a sorban harmadiknak született Pierre-nek engedték meg, hogy a harmadik elemi után is tanulhasson a misszió által fenntartott iskolában. Tanítatásához az egész rokonság összeadta minden vagyonát. A gimnáziumban már ösztöndíjas volt, és az érettségit követően kötött ki Magyarországon az ELTE-n tanult geofizikát. Az oklevél megszerzését követően hidrogeológiából doktorált is. Bár az volt a terve, hogy hazatér, és az ivóvíz hiánnyal küzdő Malit segíti a vízkutatásban, végül is itt maradt, mert feleségül vette Békés Csabai születésű barátnőjét, aki már 28 éve a felesége. Három gyermekük született. A legkisebb már Kanadában, ugyanis 1992-ben ott próbáltak új kihívásokat, megélhetést találni. Pierre Sangala élettörténetébe e ponton kapcsolódunk be, ugyanis a sorsfordító esemény, mely a hitét is érintette, ekkor következett. Erről vall Pierre Sangala.
Jelenleg hogyan zajlik a ti életetekben a kereszténység megélése? És esetleg, hogyha azt fölvázolnád röviden, hogy hogyan változott mindez az elmúlt évtizedekben, mondjuk Magyarországra kerülésed óta.
Köszönöm azt a lehetőséget, hogy beszélhetem erről. Már Maliban is katolikus misszió által vezetett iskolába jártam, ott a hittan kötelező volt. Minisztráltam, hittan órákra jártam, bérmarkoztam, és ott még a fejemben az is volt, hogy esetleg pap leszek, de nem lett belőlem pap. Most látom, hogy nem is lett volna jó pap belőlem, nem tudom, de a jó Isten tudja. Na, amikor jöttem ide Magyarországra, fölkerestem itt is a katolikus egyházat. Akkor mentem Budapesten a Szent Adalbert kapolnába évekig, az egész egyetem alatt, majdnem minden vasárnap oda mentem. És amikor Kanadába kikerültem, ott is kerestem a katolikus egyházat, az pedig a montreali magyar nagyasszonyoknak temploma. És akkor ott is az egész családom, a feleségem hiába evangelikus, kent nevelkedett, de ő is velem odajött a katolikus templomba, és családostól odajártunk majdnem 10 éven keresztül. És 1999-ben történt egy fordulat, amikor beteg volt az én apósom Magyarországon, úgyhogy elküldtem a családomat, hogy akkor, mivel feleségem egyedüli lánya a szüleinek, hogy jöjjön akkor az apukám mellett segíteni. Visszajött 99-ben Magyarországra a gyerekekkel, én pedig tovább kint maradtam, és úgy gondoltam, hogy ha apósom jobb lesz, akkor vissza fognak jönni. Apósom rákos volt, de az orvosok azt mondták, hogy nem lehet menteni. Ez csak hónap a kérdése. Úgyhogy a feleségem itt maradt a gyerekekkel, én pedig kint éltem. Időközben nekem is történtek nagy szomorú hírek Afrikában, hogy ott is bátyám olyan magyarázhatatlan körülmények között meghalt hirtelen. Ez is nagy csapás lett az én életemben, és ezen felül még a jó munkámat ott Kanadában, az is elveszítettem, ez is 1999. júniusában. És mintha az nem is lenne elég, akkor megint egy csapás, hogy sogorom is hirtelen ő is meghalt. Szóval annyira ezt a 99 éve annyira nagy események, ami tényleg szomorú eseményeket sűrtötte engem, hogy én már tényleg gondoltam, hogy érdemes-e élni, vagy mit kell csinálni. Már annyira szomorú voltam, hogy estenként mentem a parkba, és ott egyik éjszaka, nagyon emlékszem, a parkba nagyon sírtam, és Istenhez fordultam őszintén, és akkor kérdéseket téve neki, hogy Istenem, hát ő miért engedi, hogy ennyi csapás érjen engem? Mit vétkeztem, hogy tényleg ennyi szomorúságot ő okoz nekem? Válasz nem jött, de föltettem még itt egy másik kérdést. Istenem, hát tényleg te vagy? Hát tényleg valóban te vagy a mindenható Isten? Most már tényleg óvatkozzál be az én életembe, mutasd meg magad. Jelet akarok látni, hogy tényleg higgyem, hogy tényleg te vagy, és ő fölötted áll mindennek. Hát elsírtam magam a parkba, semmi nem történt, elmentem haza. De később két héttel később, mivel én jártam könyvelői iskolába, ott volt egy lány, aki észrevette, hogy egyre most már szomorú vagyok, jött hozzám, és kérdezett, Pierre, miért vagy annyira szomorú? Te, aki mindig vidám vagy, mi történt veled? Natalie-nak hívták, 24 éves, jó teremtmény, egy olasz és egy argentin apu meg anyúnak a keveréke, és utána azt mondta, ő tud nekem segíteni. Felnéztem rá, mondtam, hogyan? Azt mondta, nem is ő tud nekem segíteni, hanem az Úr Jézus tud nekem segíteni. Én akkor kíváncsi voltam, hogy Jézus hogy tud segíteni. Mivel ragaszkodott ez a kislány, hogy Jézus tud segíteni. Akkor mondtam, gyerünk, megyünk a pásztorokhoz. Két pásztor volt, és akkor ott, akkor érkeztünk, gondoltam, hogy kanadai fehér pásztorokkal találkozok, csalódtam, rögtön kettő fekete pásztor jött, és amikor bemutatkozunk, kiderül, hogy Afrikából származnak, Elefántcsontpartból, ami Malinak szomszéd országa. És utána ők a lényegre rátértek, kezdtek beszélni a Bibliáról, Jézusról kezdtek beszélni. Hiszek-e, hogy Jézus, amit a Biblia írja, gyógyított sok betegeket, szükségben lévő embereket segített, hogy ezekben hiszek-e? Mondta, igen. Ezekben hiszek, ez le van írva, hiába nem mély az én hitem, de hát hiszek. Azt mondta, ha ez az én meggyőződésem, akkor tessék utánuk mondjak egy megtérő imát. Elmondták franciául, tudok franciául úgy, hogy könnyen ismételtem, és azt mondta, ha ez az én meggyőződésem, akkor ezzel én ma megtértem. Ezek a szavak, hogy megtérni, hát mit jelent? De hogy átadtam az életemet Krisztusnak, ezeket szívből tényleg nem csak képmutatásként mondtam, akkor hogy megtértem. És utána azt mondta, most semmi más nem fogunk csinálni, csak imádkozni akarunk, te érted. Imádkozni? Hát ez jól jön. Ki nem szereti, ha imádkoznak érte? Mondtam, jöjjönek imádkozni. Kezdtek fohaszkodni, érthetően Istenhez fordulva, ami tényleg nem előre írott ima, hanem ők fogalmazzak hitben. És láttam, fölnézem az egész pásztornak, az hogy már sírt, annyira fohaszkodok én életem. Akkor tapasztalom az életemben valami különleges. Azt a terem, ahol voltunk, olyan tapasztalhatóan Istennek a jelenlétét éreztem, hogy nem csak mi hárma voltunk, hogy volt egy személy, aki ott van, egy pedig a Szentlélek. Olyan boldog voltam, és kezdtem sírni. De nem olyan sírás, hogy most már elveszítettem az én bátyámat, vagy meg fog halni, hanem örömmel kezdtem tényleg sírni. Hogy az ima ilyen tud produkálni az embernek az életet. Akkor jött eszembe, hogy igen, én vagyok a te Istened, akihez felkiáltottál. Akkor eszembe jutott a parkban, amikor két héttel ezelőtt ott ültem, és mondtam, Istenem, ha te vagy, akkor tényleg lépjen be az életembe. És Isten valóban azt akarja mondani, hogy én vagyok a te Istened, akihez felkiáltottál, itt vagyok. És amikor hazamentem, akkor se szűnt meg ez a gondolat, hallom ez a belső hang, én vagyok a te Istened, akihez felkiáltottál. Bízzál benne. Mielőtt elbocsájtották engem, amikor imádkoztam, azt mondtam, ma ez mint egy asztal, aminek van már egy lába. De egy asztal, ha csak egy lába van, akkor az billenni fog. Kell, hogy minden négy láb ott legyen a helyén, hogy tényleg stabilan álljon. A megtérés egy csak egy láb. És azt mondta, azért most menjen haza, és utána Pierre, csinálj Isten előtt ezt a gyakorlatot, hogy minden bűnt, amit követel gyerekkor óta, hogy tudok becsapni őket, tudok becsapni az egész világot, de Isten nem tudott becsapni, hogy ezzel a tudattal menjek és tegyek ezt a gyakorlatot magamban, hogy minden bűn, amire emlékszem gyerekkor óta, hogy akkor Isten elé vigyek. Isten segítséget is kérjem, én tényleg nem haboztam, hazamentem, és akkor ezt a gyakorlatot Isten elé álltam, hogy tényleg minden bűn, ami gyerekkor óta, amire az eszembe jut, akkor jusson az eszembe. Jöttek a bűnök, amit követem. És amikor már túl sok volt, nem tudtam már, akkor kezdtem jegyzetelni, írni. És több oldalán írtam, és akkor kezdtem sírni. Ez mind én vagyok, szennyes, ez mind Pierre, te vagy, ilyen bűnös. Hát én szégyeltem, hogy ez mind én vagyok. Találkoztam a pásztorokkal, hogy igen, Isten előtt álltam, végigcsináltam ezt a gyakorlatot, hogy a bűneimet emlékezek, és utána megvan az eredmény, és mondtam, le is írtam, azt mondta, jól tetted. De mi nem azért mondta, hogy ezt csinál, hogy mi fogunk neked megbocsátani, mi nem tudunk bűnöket megbocsájtani, ezt csak Isten tudja. De ha Isten előtt ezt csináltál, akkor mi most ennyit fogunk csinálni, hogy imádkozni fogunk, te érted. Mi nem akarjuk, hogy felolvasunk nekünk, Isten tudja, te is tudod. De mi most imádkozni akarunk, hogy Isten továbbra is könyörjön rajtad, az ő kegyelme legyen rajtad. És akkor ott még itt imádkoztak, én érettem, és mint egy héttel ezelőtt a Szentléleknek az ereje annyira jelen volt. Elhittem, hogy igen, Isten minden bűne, ami bevallottam, el is törölte. A pásztor azt mondta, ezzel a gyakorlattal gyakorlatilag te bűnvallást tettél Isten előtt, Isten pedig azt mondta, hogy bűnvallást tettek, és ha bánjátok, én elfelejtem. Azt mondta, ez az asztalnak a másik lába megvan. Megtértél, bűnvallást tettél, bűnbocsánatot nyertél, de azt mondta, attól még santit ez az asztal. Mondtam, mit kell tennem? Én már éhes voltam, hogy mi a következő lépés? Már ennyire az ima hatására, az ima ilyeneket tud produkálni, hát én már éhes voltam, mit kell tennem? Akkor azt mondták, igen, most egy tanításra fogsz részesülni. Fogunk tényleg az alapvető bibliai ismereteket veled egy hónapon keresztül vinni, és ha megérted ennek az üzenetét, akkor önkéntesen, nem valakinek a hatására, akkor keresztelés. Jelképesen azt jelenti, hogy meghalni Krisztussal, és feltávolni, és utána követni a Krisztust, bevallottál az Isten előtt, még a többi keresztény előtt, hogy Jézus fogsz követni, és akkor tanítványa akarsz lenni Jézusnak, és ez megtörtént. De azt mondta, még van egy láb. Hát csak három láb van egy asztalnak, akkor még billenni fog. Akkor mondtam, mit kell csinálnom? Szövetséget kell kötnöd Istennel. Ez pedig az úrvacsora. Az úrvacsorával azt jelenti, szövetségben vagy Istennel, és most már megvan a negyedik láb, és ez az asztal stabil. De azt mondta, figyelmeztetünk Pierre, hogy ez csak a kezdet. Ugyanúgy fogsz bűnbe esni. Ugyanúgy, akárhányszor fogsz bűnbe esni, jönni fogsz az első asztalnak a lábára. Bűnvallást tenni Isten előtt. Őszinten. És elhagyni. Képmutatás nélkül, hogy ez a gyakorlat mindig tiszta legyen. Ez az én megtérésemnek a története. Egy levegőt veszek, mert utána rájöttem, hogy Afrikából, a kunyhóból ide Európába jöttem. És utána Isten vitte Amerikába. Hát semmi más nem is értem el, hogy megtértem, ismertem az Úr Jézus. És tényleg most már nem csak messziről vagy komolytalanul járogatok, hanem meggyőződésem, hogy tényleg a Krisztus az én életem, Krisztus az én megváltom. Én azt hiszem, hogy felbecsülhetetlen értéket kaptam az életembe. Felbecsülhetetlen, amiért én büszke vagyok, és akkor ott megtértem, mivel egyedül voltam már, tényleg tudtam menni a különböző bibliaórákra, az Isten tisztelekre, akkor gyorsan a Bibliában sok mindent tanultam az Istennek a kegyelméből, és szolgálatba állítottak engem Montrealba. Már kezdtem ott prédikációkat vezetni. És amikor visszajöttem Magyarországra 2000 márciusában, Békés Csabára, és akkor reggel imádkoztam, mert a feleségemnek már sok bizonságot tettem az Istenről, az én megtérésemről, amikor Kanadában voltam, akkor telefonon is, de reggel imámba fogalmaztam, Uram, ahova akarsz engem tenni? Hát tényleg van olyan felekezet, ahova engem akarsz vinni, én kész vagyok. Ahol tudnék tényleg alázatosan az én hívő életemet folytatni.
Jól tudom-e azt, Pierre, hogy sikerült elérnetek, hogy két darab napelemet megvásároltatok, és a te segítségeddel ez jó helyre került. Meséld már el ennek a történetét, kérlek.
Igen, amikor már tényleg a Sorman Laci, aki a országos cigány misszióban dolgozik, alkalmam volt többször vele együtt menni, szolgálni különböző gyülekezetekbe, és mindig olyan jó légkört csináltuk, amikor utaztunk, akkor beszélgettünk Maliról, beszélgettünk az én életemről, Afrikáról, az ottani életről, és ő ez érdeklődéssel figyelte. És amikor mondtam, hogy hát például egy kis falu, ahonnan jöttem, ahogy a sötét van, kész, teljes sötétségben van az egész falu, mert nincsen áram, nincsen semmi, és mondtam, hogy most már vannak lehetőség, hogy vannak napelemek, bár ők nem jutnak hozzá egy külső segítség nélkül, de egy kis napelem változtatja az embernek, az ottani embereknek az életét, például, hogy akkor egy kis lámpát tudnak gyújtani éjszaka, mert ez a napelem által egy akkumulátor lehet tölteni, és ezáltal működtetni egy-két lámpát, és akkor ez nagy-nagy-nagy kincs ott, és vannak már ezek a különböző kütyük, ezek a mobiltelefonok is lehet tölteni ezekkel, mert ahol nincsen áram, ott ezeket sem működnek, de ők nem azért fognak mobil tölteni, hogy hívjanak, hanem őket hívjanak. Például én, aki itt vagyok Magyarországon, tudok tartani mostanában a kapcsolatot az édesanyukámmal, hogy neki van ez a mobil, ami én vittem oda, és ő várja, hogy valamikor legalább havonta egyszer fölhívom, és akkor tudunk beszélgetni, hallja a hangomat, és ez mind egy ilyen nap ellen segítségével. És akkor, amikor ezekről beszéltem, akkor felindult Surman Lassinak a szíve. Szigány misszió keretében tavaly évben kaptam 200 000 forintot, ez 2 napelemnek az ára, az akkumulátor a felszereléssel együtt, és akkor így ezt az adományt vittem, mert akkor nem napelemeket vittem, pénzt vittem ki, és ott helybe vettem ezeket a napelemeket, és 2 család az én rokonságomba egyenlőre, de végül is nem az a célom, hogy az én szűk családom, hanem tényleg a rászorulóknak ilyen jellegű segítséget nyújtsak, de ahogy szokták mondani, minden kéz először a maga felé fordul, az én családom is nagyon nagy, majdnem a falunak a fele, úgyhogy ott 2 ilyen rászorulónak odaadtuk ez a 2 napelem, akik nagyon boldogok, és tényleg nagy felbecsülhetetlen érték számunkra. Egy fehér ember, egy európai ember nem is tudja értékelni, hogy van ég 2 lámpa. Hát nekik ez nagy, majdnem megváltoztatja az ottani embereknek az életét.
Az aranyra térnék vissza, mert olvastam, hogy Malinak ez nagy kitörési lehetősége lehet, bár hollywoodi filmekből ismerjük, hogy az arany hát sok jót nem jelent az ott élőknek, inkább csak háborúskodást, meg szegénységet szül, szóval, hogy végül is szerinted mi lesz Mali sorsa, mert ráadásul mindenféle polgárháborúk lesz sajnos hallani mostanság.
Ez így van, most Maliban mindenki, az egész világ tudja, hogy háború van. És háborúnak mindig van oka. Ahol háború van, azt jelenti, hogy ott valami is van, mert senki nem fog háborozni csak homokokért, még hegyekért. És az utóbbi években Mali északi rész, ahol most a háború is dúl, ott nagy lelőhelyeket találtak, kőalajat találtak. Úgyhogy egy komoly harc van, most persze, hogy úgy néz ki, hogy segítenek bennünket, örülünk neki, de emögött van egy ilyen nagy gazdasági dolgok is. És Maliban valóban van arany. És Maliba, Dél-Afrika után ott van a legtisztább arany, úgy tudom. Én, mint geofizikus, lenne jövőm oda visszamenni, még akar az alajba, akar az aranyba, de nem ezek vonzanak engem, én már tényleg itthon érzem magam Magyarországon, itt jártam iskolába, egy kicsit csavarogtam ide-oda, visszajöttem, és Magyarország mindig a szívemben van, és én itt tudok elképzelni a hátralévő életemet is. Még van tervem, hogy Afrikába fogok menni missziót, ember tervez, hogy Isten akarata-e, azt nem tudom, úgyhogy ez a jó Istenre bízom. Úgyhogy van arany, van jövő, de valóban ez az arany nem az ottani embereknek a jólétét fogja szolgálni. Ez az alaj, ha majd kitermelésre kerül, inkább a felső gazdag korrupt kormánytagoknak, vagy a nyugati emberek fognak ezen profitálni, az itteni egyszerű embereknek az életét se alaj nem fogja változtatni. Inkább a hangsúly az, ha még egy csepp a tengerbe, amit tényleg egyenileg tudunk tenni, ami tényleg innen például, mint én, vagy a cigány misszió, amit tett, ez egyenesen oda megy egy emberhez. Ezek tényleg konkrét segítségek. Én pedig először a családommal kezdve próbálok osztani ezt a jövedelmet, amit én kapok. Persze ezt ki kell vanni valakitől, ez az én szűk családomtól itt Magyarországon, az én gyermekemtől kell kivannom, és az én feleségemtől kell kivannom, de ő már megérti, mert volt, meg tudja, mi van, ahhoz kell egy olyan feleség, aki megérti, de hogy tudunk segíteni, ahhoz nem milliókat kell keresni, az csak szív kell. Amin van, azt próbálok osztani másokat. Persze minden nem adom oda, de próbálok enyhíteni. Még ha csepp a tengerbe, akkor is látni egy-egy embernek a boldogságát, látni egy-egy családnak a boldogságát, aki holnap nem tudja mit enni, de ma megvan, ez nekem öröm. Én ezbe szeretnék tényleg bekapcsolódni, és Istennek a segítségét tényleg kérek, hogy ezt tudják megvalósítani.